Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás, a telefonvonal túlsó végén pedig Forris György, a Bruxinfo szakértője még mindig itt van velünk. Témánk pedig, ahogy a műsor elején jeleztem, Koszovó, hiszen a december 10-i határidő nem is adhatna jobb aktualitást Koszovó témájának. Nézzük azonban uniós szempontból a kérdést, bár az Európai Unió benne van abban a trojkában, ami közvetíteni próbált Koszovó, illetve Szerbia között, mégis azonban úgy tűnik, hogy rendkívül óvatosan kezeli a közösség ezt a kérdést. Miért?
Azért, mert megosztott. Alapvetően három csoportot lehet megkülönböztetni az Európai Uniós tagországok között. Az egyik csoportban vannak azok, amelyek szemtartás nélkül el tudják fogadni Koszovó függetlenné válását, netán kifejezetten támogatják, próbálják elősegíteni az közismerten ilyen a brit álláspont. De ebben a kérdésben a franciák is nagyon aktívak. A másik végletet jelenti az az öt ország, amelyik igen-igen nagy nehézséget jelzett arra, hogy el tudja fogadni Koszovó ilyen formában történő függetlenné válását. A legmerevebb ebben a kérdésben Ciprus, aztán az ő támogató, ilyenkor mindig támogató Görögország, de közé tartozik Szlovákia, Románia, Spanyolország is. És akkor köztük vannak azok az országok, amelyek nem nagyon örülnek ennek a fejleménynek, megint nem annyira azért, hogy Koszovó függetlenné válik, hanem hogy így kénytelen függetlenné válni. Tehát vannak országok, amelyek számára, ha úgy tetszik, nehézséget jelent, vagy legalábbis fenntartásokkal jár az elfogadás, de ha rákerül a sor, ettől függetlenül hajlandók arra, hogy hát rossz ízzel belemenjenek. Jó pár ország ide tartozik, még mindig ide sorolható igazságok szerint Németország, és úgy tudni, hogy Magyarország is a közismert speciális regionális helyzete miatt, hiszen végül is Szerbia valahol egy rendkívül fontos szomszédos ország, meg ott áll a vajdasági magyarok iránti aggodalom is, mi lesz, hogyha beözölenek a szerbek és más egyéb megfontolások miatt. Tehát Magyarország is nem tudja, melyik ujjába harapjon, mert másfelől viszont nyilván a kisebbségek jogainak a támogatása, másik kézről viszont egy alapvető érdek, tehát itt van egy feszültség. Úgyhogy Magyarország is inkább a hezitálók, de végsősorban kell, akkor támogatók táborában.
Említette ezt az öt országot, amelyek inkább nem támogatnák azt, hogy egyoldalúan kikiálthassa Koszovó a függetlenségét. Ugye itt főként attól tartanak, hogy ez esetleg elindíthat egy függetlenedési, törekvési hullámot az ő országukban is. Ön szerint valós lenne az a szituáció, hogy például látva Koszovó függetlenségét, a baszkok például függetlenedni szeretnének Spanyolországtól, erre hivatkozva, hogy hát ha Koszovó megtehette, akkor mi is?
Az igazság, hogy már Európai Uniós tagországok körében a robbanás veszély pusztán Koszovó példájától alapvetően elenyésznek tekinthető. Hogy baszkok szeretnek függetlenek lenni, azt mindig is tudtuk, és mindig is kinyilvánították ezt a szándékukat, hiszen emiatt van állandó konfliktus abban a térségben. Ez nem lesz se gyengébb, se erősebb azáltal, hogy ez Koszovó megtörtént, és persze a magyar kormány se fogja meghatni, hogy attól, hogy Koszovó függetlenné vált, most már másképp kell kezelni a baszk kérdést. Románia és Szlovákia is érthető módon, számukra megérthető módon, nem feltétlenül számukra megérthető módon, idegesen, aggódva nézi a magyar etnikumnak esetleg olyan helybéli autonómiára való törekvéseit, amiből azt olvassák ki, hogy hoho, ez egy hosszabb távon elvezethet akár egy Koszovó típusú öndeklaráláshoz is, és itt most résen kell lenni. Ez csak azért kellemetlen, de először is tegyük hozzá, hogy azért ez nem a teljes politikai elit által való álláspont, ez inkább mindegyik országban egy saját nemzetfélsőség oldaláról tekintett szélsőséges reakció, mondjuk a politikai főáramlat lehet, hogy rugalmasabban, sőt, bizonyosan lehet, hogy rugalmasabban tudja ezt az egészet kezelni, de ez benne van a pakliban, hogy adott esetben ott vannak ilyen félelmek.
Beszéljünk azonban Szerbiáról, hiszen eddig csak a bolyi oldalról beszéltünk. Az ő hozzáállásuk, az ő viselkedésük hogyan magyarázható mindannak fényében, hogy az Európai Unió ugye az elmúlt hónapokban főként azzal próbálta győzködni Szerbiát, hogy mondjon le Koszovóról, hogy egyre nagyobb lehetőségeket, ígéreteket kínált ahhoz, hogy közeledhessen az Unióhoz.
A szerb politikai vezetés, beleértve azokat a mérsékeltebb, liberálisabb gondolkodásokat is, akik már más vonatkozásban is, korábban is láthatóan európai irányban kacsingatnak, visszatérően azt az aggodalmát hangoztatja, hogy a mai szerbiai belpolitikában eladhatatlan az a politika, amelyik fölvállalná a saját nemzeti közvéleménye felé, hogy most idézőjelbe teszem, odaadta Koszovót, elengedte Koszovót. Ez úgymond megér fölér a szerb belpolitikában egy belpolitikai öngyilkossággal. Ezt állítja a szerb politikai vezetés, és ennek kvázi behódolva inkább elébe megy, és azt az attitűdöt vette fel, hogy ő tehetetlen. Katonai erőt nem fog alkalmazni, mert nem tud. Tudomásul fogja venni kényszerűen, hogyha rákényszerül arra, hogy elengedje Koszovót, de előre saját közéleménye előtt kvázi a nyugatra kenni, hogy ezt elvették tőlük, nem pedig ők adták oda, ők nem tehetnek semmiről. Ezzel is mint egy saját belpolitikai helyzetüket próbálják erősíteni. Ez rövid távon ilyen megfontolásból még akár talán működhet is. Hosszabb távon viszont rendkívül terméketlen politika. Rövid távon is annyiból sokak szerint egy kicsit félreértés a helyzetnek, hogy jól lehet, van egy nagyon zajos, radikális, szélsőséges nacionalista ellenzék, amelyik természetesen nemzeti katasztrófának tünteti fel ezt a helyzetet. És az is igaz, hogy a legutóbbi választásokon számarányokat tekintve ők kapták az egyik legmagasabb szavazati arány, de hát azért ez mégiscsak a szavazatok negyede volt, tehát nem a teljes népesség. Az emberek többségét ma már Szerbiában, az egyszerű utca emberét nem feltétlenül az izgatja, hogy mi lesz Koszovóval, hanem mi lesz a saját életszínvonalával.
Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Heti váltó rovatunkban Szatmári Zitával, a Bruxinfo szakértőjével egy bírósági esettel foglalkozunk ezen a héten. Egy olasz önkormányzati tulajdonban lévő cég fordult az Európai Bírósághoz, az ügy érdekessége pedig az lehet, hogy magyar vonatkozása is lehet ennek a történetnek. Kezdjük először magával az ügyelőt, ez az olasz önkormányzati tulajdonban lévő cég az Európai Bírósághoz mit kifogásolt?
Az Európai Bíróság egy milánói önkormányzat által létrehozott villamosenergia ellátás szolgáló részvénytársasággal kapcsolatban hozott ítéletet, és az önkormányzat hozta létre ezt a villamosenergia vállalatot 51%-os tulajdoni részesedéssel. És a privatizációt követően ez a tulajdoni arány lecsökkent 33%-ra, viszont az önkormányzatnak olyan jogszabályok könnyítették a helyzetet, hogy az alapszabályba beillesztették, hogy például az igazgató tanácsi tagoknak legfeljebb az egynegyedét közvetlenül kinevezhetik. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából annak ellenére, hogy a tulajdoni részük lecsökkent, aránytalanul nagy ellenőrzést gyakorolhattak a villamosenergia ellátás feladatát végző részvénytársaságban.
És ez milyen jogszabályba ütközik?
És ez az, ami igazából nem tetszett a kisebb részvényeseknek, mert ők azt mondták, hogy ez csökkenti az ő részvényesi értéküket, mert aránytalanul nagy ellenőrzéssel bír végül is az önkormányzat még mindig a vállalat életében.
És esetleg elriasztja a befektetőket? Erről van szó?
Igen, tehát egyértelműen visszariasztatja a befektetőket, tehát az jelenti, hogy kevesebb részvényt vásárolnak, vagy a részvények cseréje csökken.
Hogyan döntött a bíróság?
Az Európai Bíróság ezzel kapcsolatban pedig úgy döntött, hogy ugye az európai jog, vagy az Európai Unió alappillére a négy szabadság, a négy szabadságelv, és ebből a tőke szabad mozgásának elvét ez az olasz gyakorlat sérti, és ezért ez ellentétes a közösségi joggal, tehát hogyha egy ilyen állami intézmény aránytalanul nagy jogot, ellenőrzési jogot gyakorolhat egy cégben, akkor az ellentétes a közösségi joggal.
Magyar szempontból miért lehet fontos ez a bírósági döntés?
Hát egy picit hasonló azért ez az eset a MOL-hoz, vagy a Lex MOL-hoz, mert az olasz jogszabályok hasonlóan kedvező feltételeket nyújtanak bizonyos tulajdonosi körnek a vállalat irányításával kapcsolatban.
Az, hogy az Európai Bíróság hozott egy ilyen ítéletet, és látszólag esetleg ez érdekes lehet magyar szempontból is, tulajdonképpen egy precedenst jelenthet, tehát lehet ennek egy olyan következménye, hogy most az uniós tagállamok közül sokan ugyancsak az Európai vagy a Nemzeti Bírósághoz fordulnak és hivatkoznak erre az ítéletre, tehát milyen következményei lehet ennek?
Hát az ítélet olyan szempontból nagyon fontos, hogy az Európai Bíróság az ugye a tőke szabad mozgását védi, és ezzel kapcsolatban ugye ellenzi azt, hogyha valaki a tulajdoni arányához képest több ellenőrzési joggal bír. De azt ugye tudjuk, hogy például az ÖNV is megtámadta a MOL-t, hogy a MOL alapszabálya ugye sérti a magyar jogot, az ÖNV szerint nem is a közösségi jogot, hanem a magyar jogot. De ami miatt végül is fontos ez az ítélet is, az az, hogy ugye november közepén az Európai Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, pontosan a Lex Mol-lal kapcsolatban, és ez a kötelezettségszegési eljárás, ez végül is azt jelenti, hogy most a magyar kormánynak meg kell bizonyítani azt, hogy miért nem ellentétes ez a jogszabály a közösségi joggal, mert különben egy második fázisba fog terelődni ez az eljárás, amikor már az Európai Bizottság, hogyha nem találja megfelelőnek a magyar álláspont, a magyar véleményt, akkor utána konkrétan megmondhatja, hogy mi az, amire ő úgy gondolja, hogy ellentétes a közösségi joggal.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 63. adását hallották. A korábbi műsorokat és ezt is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Várom önöket jövő szerdán is este 8-kor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!